Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari heti műsora. A stúdióban velünk van Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence.
Sziasztok, köszöntök mindenkit.
Nyári szép napot kívánunk ugyanakkor Tóth Györgynek, a Mediátor PR vezetőjének is.
Sziasztok, sosem volt még részem ennyire kedves üdvözlésben.
A mai vendégünk Vas Dóra, a Magyar PR Szövetség kríziskommunikációs tagozatának vezetője lesz. Két platformírünk lesz. Az egyik az, hogy eltűnnek a politikai hirdetések a Facebookról és az Instagramról. Előtte szó lesz arról, hogy a GameStar főszerkesztője Képernyőidő címmel szülőknek és pedagógusoknak indít portált. Híreink között szó lesz arról, hogy a Forbes szerint Majka lett a legértékesebb celeb. Aktualitásunk az, hogy az Eona Tengru AI képgenerátor tanította meg vízilabdás képeket készíteni, és a spot szemlénkben egyetlen spottal foglalkozunk, ez pedig a kisállatok elszaporodásával járó nehézségeket mutatja be ez a spot. Erről kampányol 8 állatvédő alapítvány. Észrevehető-e az, hogy az AI generálta spot? És egy egyértelmű igen a válasz.
Azok, akik ugye követik a AI-nak a fejlődését, és vagy reklámmal, marketing kommunikációval foglalkoznak, vajon azoknak ennyire látványos-e, hogy ez egy AI-jal generált spot, vagy gyakorlatilag bárki számára, aki ezt megnézi, az így elsőre leveszi, hogy fizikailag sose lettek leforgatva ezek a képek?
Ez szerintem kezd már generációs kérdés is lenni. Egyszer az Instagramon átküldtem a lányomnak egy videót, hogy nézd már, és erre azonnal visszaírta, hogy AI, és megnéztem, és tényleg. Tehát, hogy nekik már például szerintem jóval kifinomultabb lesz az erre való detektoruk is, hogy kiszűrjék az AI tartalmakat. Hány és hány olyan instás megfejtés lesz, tudod, amikor valaki ilyen vizuális orgiát csinál valamiből, és akkor alatta ott van az összes komment, hogy ez egyértelműen AI. Tehát, hogy van erre egy érzékenység is, de itt most nekünk nem is az a legfontosabb kérdésünk, hanem, hogy hogyan és mire használták itt ezt a technológiát, és vajon jól nyúltak-e hozzá.
És egyébként ki akarjuk hegyezni a technológiára, vagy a spotnak a ritmusára, a zeneválasztásra, hangulatára, erről is akarunk-e beszélni?
Ekkora cukiság, faktor, bombá, a sűrűsítést, hogy ennyi cuki kismacskát így fölrakni kézzel, fölcsalogatni egy faágra, azért az nem kis teljesítmény lent volna az állattrénerek részéről, és én egyébként ki is kerestem ugye a Mundrucó Kornélnak a Fehér Isten című filmjét, amiben ott még nem állt rendelkezésre ez a technológia, és hogy ott mennyire vannak ilyen tömeges kutya jelenetek, vannak tömeges, tehát hogy meg tudták oldani analóg módon, nyilván ez egy sokkal bonyolultabb forgatás volt, mint itt a prompt huszárkodás, ami ehhez a spothoz kellett. Meg volt az, hogy így jaj, de cuki, de amikor már 36 cuki állatka rohan így a kamera felé, ilyen kb. Ilyen alsó kameraállásból, az már egy picit az volt, hogy lehet, hogy ez talán sok, ugyanakkor nyilván ez tartom, hogy ez egy cukiságbomba lett ebben a formában ez a spot.
Nem a cukiságbombaság a lényeg, hiszen ezek az állatok önmagukban cukik, de tömegében viszont maguknak, másoknak problémát okoz a jelenlétük. Tehát nyilvánvaló itt az egész üzenet, az, hogy itt ezzel a gazda felelőssége, hogy foglalkozzon, szerintem ezzel a
eszközzel
láthatóan tök jól átjöttek. Nekem volt valami nagyon kellemes benyomásom ettől a filmtől.
A aktualitásunk. Az EON a magyar vízilabda válogatottakat azzal is támogatja, hogy a Tengru AI mesterséges intelligenciáját feltanította arra, hogy hogyan kell vízi labdás képeket generálni, miért?
Nagyon vicces egyébként megnézni a kreatív.hu-n ennek az aktivitásnak a bejelentőjét, mert ott ugye a bejelentőbe berakták azokat a képeket, hogy a Tengru AI egyébként magyar származású mesterséges intelligenciás képgenerátor a vízilabdára milyen képeket csinált eredetileg, milyen képeket csinált, az, hogy férfiak a tengerparton, így a beach-en, így narancssárga labdákkal rugdossák a vizet, a labdákat, magukat, tehát egy ilyen teljes fogalmatlanságban volt a mesterséges intelligencia, és akkor az EON úgy ítélte meg, hogy hát nem haladhat úgy tovább a világ, hogy a Tengru AI ne tudjon igazi vízilabdás képeket generálni, úgyhogy ehhez forgattak is, igazi vízilabdázókkal, fényképeket is feltöltöttek így a nyelvi modellnek az adatbázisába. Tehát,
amikor először láttam ezt a kezdeményezést, akkor elsőre egy picit ilyen öncélú AI garázdálkodásnak tűnt, de hogy tovább olvastam, meg úgy elmélyedtem benne, hogy hogyan gondolkodtak, meg mennyi munka, meg ötlet, meg energia van benne, úgy egyre inkább megkedveltem egyébként, tehát szerintem ebből nagyon sok minden lehet. Én két dologra vagyok kíváncsi, illetve az egyik az nem annyira, az inkább szerintem egy további lépési lehetőség lehetett volna. Ugye azt olvastuk, hogy milyenféle adatbázisokból, képekből, archívokból, stb. Töltötték fel az AI-t. Itt lehet, hogy bejöhetett volna egy ilyen user-generated content dolog, hogy akár amatőröktől, félamatőröktől, bárkitől várnak vízilabdás képeket, és akkor okosítsuk fel együtt. Tehát szerintem ez egy izgalmas része lett. Inkább amire kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz ez majd felhasználva, tehát akkor mi lesz ennek a végkifejlete, hogyan hozzuk ezt nyilvánosságra, milyen utat fog bejárni majd ez?
Szerintem sehogy. Ez az aktivitás, ez ugye nem egy valós igényre épülő dolog, ez arra jó, hogy az E.ON így azt tudja mondani, hogy neki volt egy AI-os projektje, és így tegyen alátámasztást a szervezetnek az innovációra való képessége, a technológiába való beágyazottsága mellett.
Következő hírünk, a Forbes szerint Majka lett a legértékesebb celeb. Attól, hogy valaki mondjuk sokat szólal meg a közösségi médiában, követik, lekattintanak általa hivatkozott cikkeket, videókat, nem tudom, híreket, tehát hogy mitől számít valaki értékes celebnek, vagy attól, hogy megnézik a paycheck-et a végén.
A Forbes-ról azt tudom, hogy ők ugye kb. Ahogyan az influencer listát állítják össze, és erről Vaszkó Iván az a szerkesztő, aki ezért a listáért is felelt, és az influencer listáért is. Az influencer listának a mikéntjéről volt nálunk a Rebriefben, érdemes visszakeresni ezt az epizódot a podcast csatornában.
Na, hasznos, vagy nagyon tanulságos epizód volt.
És ez a Forbes lista azért érdekes, mert megpróbálják azt beárazni, hogy ha egy celeb egy márka mellé áll, és a márkával kapcsolatban közös aktivitásokba kezd, ha bekerül az arca a márka kommunikációba, illetve a márka bekerül az ő kommunikációjába, akkor az milyen figyelmet, milyen elérést és milyen engagementet tud produkálni a márka számára. Ami eléggé érdekes, hogy olyan hírességek vannak benne, amit korábban nem láttunk, hogy ők nem tartanak nagyon távolságot a közéleti témáktól. És szerintem az egész listából az a nagy tanulság, amit érdemes a marketingeseknek elvinni magukkal, hogy ha ma Magyarországon hírességekkel dolgoznak együtt, akkor érdemes arra számítaniuk, hogy annak a hírességnek lesz közéleti megnyilvánulása.
És az se számít, hogy két héttel ezelőtt még milyen megnyilvánulása volt melyik oldalon, mert hogy ez lehet, hogy változik. Képernyőidő címmel szülőknek és pedagógusoknak indít portált a GameStar főszerkesztője. Mindig üdvözlöm ezeket egyébként. És ugye nagyon sok olyan kérdést tesz fel, hogy mi a teendője egy szülőnek, hogyha a gyerek sztár akar lenni, híres akar lenni, jó gamer akar lenni, tehát hogy ezek nagyon fontos kérdések. És ezt a képernyőidőt tényleg, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezzel a gyerek fejlődik, vagy elvész.
És ez talán azért is érdekes, mert amit most elmondtál, hogy valahol ez egy ilyen felismerés, hogy egyébként ebben a szülőnek óriási felelőssége van. Bizony. Tehát ez nem lehet csak a médiumokat, csak a platformokat, csak magát a képernyőt okolni azért.
Ez nem egy vagy nulla.
És én nagyon örülök, hogy készült egy ilyen dedikált portál erre, mert ugye ezzel a témával rendszeresen és kb. Így a küldetés részeként csak a Telekomnak a Hello Szülő nevezetű kezdeményezése foglalkozott. Persze nyilván máshol is lehetett erről olvasni, de hogy az még egy olyan kezdeményezés, amelyik így ilyen szinten fölkarolta a témát. Azt gondolom, hogy hajrá, és én nagyon örülök, hogy egy olyan ember csinálta ezt meg, aki egyébként évtizedek óta része a gamer kultúrának.
Utolsó hírünk jön, eltűnnek a politikai hirdetések a Facebookról és az Instagramról. És rögtön az jutott eszembe, hogy olyan bírságokat szabott ki az Európai Médiahatóság már néha-néha Facebooknál, hogy talán jobban megéri inkább nem beszedni azokat a hirdetési összegeket.
Nagyon gyanakó vagy.
Nem, hát egyszerűen szerintem csináltak egy gyors számítást.
De kivételesen így rátaláltál a dologra.
Kivételesen? Bocsánat.
Ezt sem nekem mondták, Viktor, de...
De neked is.
De gondold végig.
A lényeg, hogy októbertől a Facebookon és az Instagramon, azaz a Meta termékeken azért nem lesz politikai hirdetés, mert ugye az EU előírta a platformoknak, hogy politikai hirdetések esetében nem csak azt kell a hirdetés katalógusban kereshetővé, transzparensen megtalálhatóvá tenni, hogy ki adta föl a politikai hirdetést, ki hirdetett érte, hanem azt is, hogy azt milyen típusú célzáson keresztül jelenítik meg felhasználóknak. Ez azt jelenti, hogy a Metának a Facebook, Instagram esetében ki kellett volna azt tenni, hogy az egy felhasználó X napon mondjuk beölte az X együttest kedvencének, és ennek alapján céloztak rá egy politikai hirdetést. Ugye ez eléggé csúnyán néz ki, de ezt a szabályozás szerint ezt a platformoknak meg kell mutatni, hogy minek alapján juttatnak el politikai hirdetéseket a megfelelő felhasználókhoz, és én azt gondolom, hogy a Meta el akarta kerülni az ezzel járó helyzetet, hogy így kirakja ilyen látványosan, hogy minek alapján céloz hirdetéseket, politikai hirdetéseket, és ezért inkább úgy döntött, hogy európai szinten lemond arról, ami arról a bevételről, ami a politikai hirdetőktől származott, inkább kiszáll a politikai hirdetések piacából, csak ne kelljen ezekkel a témákkal kapcsolatban kommunikálnia.
Érkezik a vendégünk Vas Dóra, Gyuri fog vele beszélgetni.
Rebrief.
Nemrégiben jelentette meg a Magyar Public Relations Szövetség krízis kommunikációs tagozata a Krízis Térkép című kiadványát. Erről beszélgetünk most Vas Dórával, a tagozat elnökével. Szervusz, Dóra!
Sziasztok, üdvözöllek benneteket!
Első kérdésem az lenne, hogy alapvetően így a hallgatók számára magyarázzuk el, mi is az a krízis térkép, hogyan képzeljék ezt el?
Először is egy kicsit becsapós a címe, hiszen nem egy klasszikus geográfiai képződményt kell elképzelni, hanem egy tanulmánykötetet, amiben egy-egy év kríziseiről írunk különböző kisebb-nagyobb tanulmányokat, illetve egy átfogó elemzést. A krízistérkép 2024 az alapvetően a 2024-es év kríziseit elemzi, rakja egy kategóriarendszerben. 4 szektorban és 9 iparágban mutatjuk be a sajtóban megjelent krízishelyzeteket. Nagyon fontos része az esettanulmányok szekció, ahol pedig egy-egy kiugró vagy különösen tanulságos esetet elemezünk itt aztán teljesen szabadon választott módszerekkel.
Meglepődtem azon a magas számon, hogy 450 krízist elemeztek a szerzők. Ez nagyon magasnak tűnik. Mi alapján döntöttétek el azt, hogy valamelyik ugye az valódi krízisnek minősül-e, és hogy bekerülhet-e az éves jelentésbe?
Hát ez a szempontszer, ami alapján a kríziseket kategorizáljuk, tulajdonképpen 2016 óta állandó, ezt az akkori szerkesztő alakította ki, és tulajdonképpen minden évről, annak az évnek január 1-től kezdve elkezdjük figyelni a napi sajtót, és megkeressük azokat a híreket, amelyek potenciálisan krízishelyzetről szólnak. Tehát beletartozhat egy évekkel korábban kezdődő lappangó krízis, ami akkor kerül nyilvánosságra, de éveken túlható ügyeket nem szoktunk ebbe beleszámolni. A 2025-ös évről most készülő jelentésünk már január 1-én elkezdődött az a gyűjtőmunka, amiben összegyűjtjük az adott év krízis helyzeteit.
Mely iparágakat és szektorokat érintette legalább ez a válság kommunikációs trend 2024-ben, és volt ebben számotokra valami meglepő?
A legnagyobb meglepetés az a szolgáltatóiparral kapcsolatos helyzetek felfutása jelent meg. Nyományosan a közlekedés, az egészségügy az, ami a top listák élén áll, ezekben vesszük észre a legtöbb esetet, azonban most a szolgáltatóipar az kiugróan, hát jól, illetve rosszul szerepel bizonyos szempontból. A szolgáltatóipari krízisek számait 94 esetet tudtunk belistázni, különösen az online vásárlásokkal kapcsolatos ügyek növekedtek meg, a futárcégekkel, a webáruházakkal, a nagyáruházak online szolgáltatásaival kapcsolatosan abszolút sok helyzetet regisztráltunk. Itt, ami még nagyon érdekes ebben a tekintetben, hogy a Reddit jelent meg egy ilyen ősforrásként, ahonnan szolgáltatóiparral kapcsolatos ügyek el tudnak indulni, ezért aztán azt is javasoljuk a kommunikációs szakembereknek, ha még nem ismerkedtek meg a Reddittel, akkor mindenképpen kezdjék el követni, hiszen itt nagyon sok jókörülvárt ügy indul el, és kerül aztán be a sajtóba.
A sajtó bemutatóján ennek a kézikönyvnek külön foglalkoztatok egy beszélgetésben így a deepfake-kel, fake news-zal, ami veszélyeztetheti ugye a márkákat. Mi a tapasztalat, hogy ez mennyire jelent meg a hazai nyilvánosságban, és mi várható ezzel kapcsolatban a jövőben?
Hát ez egy teljesen új trend. Mi 2024-ben találtuk az első kifejezetten deepfake videókkal való visszaéléseket egészségügyi tematikában. Több híres, közismert orvos, szakértő jelent meg a nyilvánosság előtt azzal a panasszal, hogy neki tulajdonítanak különböző szerepléseket, amikről kiderült, hogy ezek álvideók, nem valós tartalmat különít, szólaltatnak meg. Alapvetően a fake news, a hamis hírek mostanra teljesen átzalozzák a mindennapjainkat. Rengeteg példát találunk erre a tematikára. Azért foglalkoztunk a panelben kifejezetten a deepfake-kel, mert azt látjuk, hogy a kommunikációs szakemberek számára, vagy a márkák számára ebben rejlő veszélyek még kevésbé ismertek. Nagyon sok helyen azt tapasztalható, hogy ha nem mi hoztuk létre a tartalmat, akkor is, ha rólunk szól, nem biztos, hogy nekünk ezzel foglalkozni kell. Pedig azt látjuk, hogy ezek nyilvánosságban nagyszámú vásárló, potenciális vásárlóhoz tudnak eljutni, és mindenképpen hatást gyakorolnak a vásárlókra.
Ugye a kríziseket abban a szempontból is vizsgáljátok, illetve több szempont szerint, hogy mennyire elhúzódóak, milyen válságosak, mennyire mélyek. Alapvetően mi a tapasztalat, hogy hogyan kezelik a magyar szervezetek, cégek, márkák ezeket a válságokat? Tehát hogy látjátok, hogy hol tart most így a krízisek tudatos kezelése?
Hát különösen jók a magyar piacon a pénzügyi és a technológiai iparág kríziskezelési gyakorlatai. Ezeknél az iparágaknál azért alapvető, hogy vannak előre kidolgozott forgatókönyvek és protokollok. Tehát ők mindenképpen a magyar piacon legalábbis élen járnak a kirobbant ügyeknek a kezelésében. Ez mindenképpen egy pozitív megfigyelés, és több éve ezt tapasztaljuk, hogy mind a pénzügyi piac, mind a technológiai piac jól kezeli az ügyeket. Ami viszont kevésbé jó esetlegesen, és ahol mindenképpen még van fejlődési lehetőség, az például az energiaiparág. Itt azt tapasztaljuk, hogy nagyon várja a nyilvánosság az edukatív, nyílt kommunikációt az ebben résztvevő cégektől, vállalatoktól, azonban itt még bizony-bizony van mit tanulni.
Mi az, amit szerinted a cégeknek a jövőre nézve tovább kell vinnie? Tehát mi az, amit ti javasoltok, hogyan lehet legjobban felkészülni a leendő krízisekre?
Hát mi azt látjuk, hogy protokollok tekintetében viszonylag jól áll egyébként a magyar piac. Van egy nagyon jól körülhatárolható kríziskommunikációs eszköztár, amit a kommunikációs szakemberek, a vállalati kommunikációs szakemberek, vagy akár az ügynökségi szakemberek birtokolnak, ezekre bátran lehetne támaszkodni. Hiszen ez az eszközrendszer ez állhat akár kríziskommunikációs tervekből, akár sajtóközlemény tervezetekből, vagy átmeneti közlemény tervezetekből, különböző stratégiai szintű dokumentumokból. Ami viszont egy kicsit még várat magára, az, hogy a vezetők krízisérzékenysége kicsit erősebb legyen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy hiába van a megfelelő eszközrendszer meg egy szervezetben, van egyfajta kivárás vezetői szinten, hát ha nem kell megszólalnunk, hát ha megússzuk ezt a helyzetet, és elmúlik a fejünk fölül a vihar.
Lehet ebben egyfajta ilyen kulturális dolog is? Tehát mondjuk, hogy egy Egyesült Államokbeli cégnél azt látod, hogy proaktívabbak, hogy nálunk esetleg az emberek önmagában a szerepléshez, vagy a nyilvánosságbeli megnyilvánuláshoz hogyan állnak hozzá?
Egyértelműen. Nyilván itt nem véletlenül említetted az amerikai piacot, ahol tulajdonképpen egy-egy vállalat weboldaláról nagyon sokszor teljesen publikusan letölthető a krízis kommunikációs terve. Egy vidámparknak, egy állatkertnek, egy egyetemnek, minden nagyobb közösségi helynek van krízis kommunikációs terve, és az publikusan megismerhető. Nagyon sok energiát fordít abba az amerikai kommunikációs iparág, hogy edukálja az embereket arról, hogy erre, és a vezetőket arról, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, nem is kell erről meggyőzni a vezetőket. Magyarországon jellemzően azt szeretjük, hogyha mi nem csinálunk semmit, nekünk nem kell semmit sem csinálni, és valahogy megoldódik. Az esetek nagy számában, és ez jelzi az elhúzódó válságok számának ugrásszerű növekedése, az a helyzet, hogy nem oldódik meg a mi beavatkozásunk, vagy a mi megszólalásunk nélkül. Ugye 2016-ból vannak az első adataink erről, akkor még az elhúzódó, tehát a hónapokon, vagy akár éven túl cipelt válságok aránya, az még 24% volt. Mostanra, 2024-ben azt láttuk, hogy az elhúzódó válságok aránya 42%, hiszen mi csak azt figyeljük, hogy a nyilvánosságban hogyan reprezentálódik egy krízis. Ez azt jelenti, hogy majdnem az ügyek fele olyan típusú krízisügy, ami hónapokig a nyilvánosságban tart egyes ügyeket. Ezek meghatározzák azt a kommunikációs mozgásteret is sajnos, amit egyébként az üzleti kommunikációban szeretnénk követni. Elfárad a kommunikációs csapat, hiszen folyamatosan egy idekező pozícióban van. Törekedjünk arra, hogy gyorsan, a nyilvánosság számára is megnyugtatóan le tudjunk zárni egy krízis helyzetet, mert nem érdeke a vállalatnak az, hogy ezek hosszú ideig tematizálják a nyilvánosságot.
Köszönöm szépen, Dóra. Vas Dóra, a Magyar PR Szövetség krízis kommunikációs tagozatának elnöke volt a vendégünk, akivel a Krízis Térkép című kiadványról beszélgettünk.
Köszönöm, sziasztok!
Ez volt a Rebrief, találkozunk jövő héten, addig is jó rádiózást, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.